Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a 72. Zsoltárból hallgassuk Istenünk igéjét. A 72. Zsoltárban így szól hozzánk az írás. Salamonnak. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, míg nap áll, és ameddig hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, mely megöntözi a földet, virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a puszta lakók, és nyalják ellenségei a port. Tarzis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Seba és Széba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki, mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, kinek nincs segítője, könyörül a szegényen és szűkölködőn, a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében, és éljen ő, és adjanak néki Séba aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden nap. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen a gyümölcse, mint a Libanon, és viruljon a városok népe, mint a földnek fűve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz. Vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csodadolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, Isai fiának könyörgései. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy ma is hozzád jöhetünk itt a templomban. Köszönjük, hogy előtted hajolhatunk meg, aki mindenkinél és mindennél hatalmasabb vagy. Valljuk, hogy te vagy atyánk, teremtőnk, gondviselőnk, te vagy a megváltónk, Úr Jézus Krisztusunk, egyedüli üdvözítőnk, és valljuk, hogy te vagy a Szent Lélek, aki megerősítesz bennünket a hitre, a hívő életre, a te szolgálatodra, magasztalásodra, a misszióra. Köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk, és előtted borulhatunk le. Áldunk azért, hogy ez az Isten tisztelet sem rólunk kell, hogy szóljon elsősorban. Köszönjük, hogy van egy hely ebben a világban, ahol végre nem mi vagyunk a központban, hanem te állhatsz a központban. Kérünk, ragyogtasd fel előttünk dicsőségedet, és szólj hozzánk. Nyisd meg előttünk az ige titkát, és add, hogy meghalljunk, megértsünk téged, és lássuk, hogy mi a legfőbb kötelességünk. Tudnélik, hogy imádjunk téged, hogy hódoljunk neked, hogy szeressünk téged, hogy engedelmeskedjünk neked, és hozzád igazodjon a gondolatunk, az érzésünk, az egész életünk, cselekedeteink, szavaink, és veled összhangba éljünk. Így magasztaljunk, így dicsőítsünk mi is téged. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj ezen az Isten tiszteleten is, attól, hogy rá tudjunk figyelni, és tudjuk befogadni hittel a te áldott szavaidat. Kérünk téged, hogy fogadd el a hálánkat mindazért, amit az elmúlt héten is kaptunk tőled. Köszönünk minden testi-lelki jót, kincseket. Köszönjük néked, hogy kérhetjük még a bűneink bocsánatát is. Tisztogass meg a szívünket, lelkünket minden vétektől, amivel téged megszomorítottunk. Köszönjük, hogy Krisztus keresztjér van számunkra bocsánat, van megtisztulás, lehet megnyugodni szívünkben, lelkiismeretünkben, és lehet újat kezdeni veled. Kérünk, segíts ebben, adj most jó előmenetelt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 154. dicséretünket énekeljük, a 154. dicséretünket, ami így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Isten tiszteletünk alapigéjét a 72. Zsoltár 17. és 18. verséből olvasom, de hozzáveszük a 19-et is. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Isten, Izraelnek Istene, ki csuda dolgokat cselekszik egyedül, áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, még korábban elmondhattam, hogy a Zsoltárok könyvét 5 nagy könyvre osztották a régiek, Mózes 5 könyvének a mintájára, és ez most a 72. Zsoltár a Zsoltárok második nagy könyvének a záró Zsoltára. Ennek a Zsoltárnak a végén olvassuk az utolsó verset, amiből kiderül, hogy ez nem csak a Zsoltárok második nagy könyvének a záró Zsoltára, hanem Dávidnak az utolsó imádsága, éneke, Dávidnak az utolsó Zsoltára is. Már az előző Zsoltárnál is, a 71. Zsoltárnál azt mondottuk, hogy egy idős ember imádsága, az idős Dávidnak az imádsága. Hát nem az volt az utolsó imádsága az idős Dávidnak, hanem ez az utolsó Zsoltára. Ebben a Zsoltárban előre tekint, az idős halál előtt álló ember, és imádkozik a fiáért, Salamonért, illetve még messzebb tekint, mert nem csak Salamonért imádkozik, hanem a neki megígért messiás királyért is, és az ő királyságáról kezd beszélni, és végül egy magasztalással zárja le ezt a Zsoltárt. Bár így hangzik magyarul a felirata a Zsoltárnak, hogy Salamoné, de ez nem Salamoné, hanem lehet úgy is fordítani a héber szöveget, hogy Salamonnak, vagy hogy ő énekelje, a Salamonért, így is lehet fordítani. Én Calvinnal értek egyet, aki azt mondta, hogy hosszas töprengés után ő arra jutott, hogy ez Dávidnak a legutolsó imádsága. A vége is ezt erősíti meg, bármint hogy ez a záró megjegyzés, hogy ez volt az utolsó Zsoltára időrendben, úgyhogy Calvin mellé állok, és sok más magyarázó mellé is, akik nem Salamonnak a számlájára írják ezt a Zsoltárt, hanem Dávid utolsó Zsoltáraként kezelik. amit hát Salamonért, illetve az ő nagy fiáért, akit ígért neki az Isten annak idején, a Dávid fiát, aki majd örökkévaló király lesz, ő érte mondott, vagy ő róla mondott. Ez a Zsoltár, ahogy említettem, egy nagy kéréssel kezdődik. Tulajdonképpen az egész Zsoltárban ez az egyetlen kérés hangzik el. Azt kéri Dávid, hogy a királynak, illetve a király fiának adja Isten az ő igazságát, hogy aztán annak birtokában a király igazságosan tudja kormányozni a népét. Ez egy nagyon fontos kérés Istenhez. Voltak éppen az első és az utolsó kérdés, a legeslegfontosabb kérés. Isten a fiamnak, akit egyébként Dávid idejében már királyá is kentek, még él Dávid, amikor királyá kenték a fiát, Salamont, neki add a te igazságodat, hogy igazságosan tudjon kormányozni a te népedben, a te szövetséges népedben. Úgy irányítson, hogy a te nevedben irányítson, te szabd meg, hogy hogy dönt, mind dönt, uralma során ne magától függjön, ne a saját eszétől, vagy a tanácsadóitól elsősorban, hanem tőled. Mert csak így lehet Isten népének egy jó királya, és így lesz az ő idejében áldás az Isten népén. Ezt Dávid a fiának is elmondta, Salamonnak, az Egy Királyok 2-ben olvassuk Dávidnak a fiához intézett utolsó beszédeit, és ott is erre hívta fel a fiának a figyelmét, hogy Istenre figyelj, fiam, és az ő igazságát halld meg, amit megíratotta a prófétáknál, és amit majd mondanak neked az ő küldöttei. Az ő szavától el ne térjé, az legyen a te uralkodásodnak az alapja, tőle függjé végig, és akkor meg fog áldani téged, meg fogja áldani a népünket. Ez nagy nyomot hagyott Salamonban, mert a példabeszédek könyvében ezt írja, hogy igazságosság által áll a trón szilárdan. Nyilván, hogy ezt Salamon részben meg tudta valósítani, vagyis az ő életében részben beteljesült ez a dávidi kérés, mert Isten megadta Salamonnak azt az isteni igazságot, aminek mondjuk így a másik neve bölcsesség, amivel ő tudta kormányozni az Izrael népét. Van néhány példa, ami azt mutatja, hogy milyen bölcsen, igazságosan tudott eljárni különböző esetekben, de ő nem tudta ezt tökéletesen megcsinálni. Az élete második felében úgy tűnik, hogy megingott a hite Istenben, és aztán nem volt azt olyan egyértelműen jó király, mint amilyennek Dávid szerette volna. Csukjátok be azt az ajtót, légy szíves, ott nem azt, a külsőt, hogy ne legyen húzat. Köszönöm. Viszont, ha Salamonban nem is volt ez így jelen, Dávid fiában, akiről tudjuk, hogy a messiás király, ez Jézus Krisztus, ő benne már igaz volt, tökéletesen. Az Úr Jézus abszolút az atyától függött, minden lépésében az ő igazságát érvényesítette, bölcsen járt el, isteni bölcsesség szerint. És ahogy vezette annak idején a rábízott kis nyájat, a tanítványait, vagy az ő benne hívő embereket, abban már látszik ez a tény, hogy ő abszolút az atyától függően vezette a híveit. És ez nem csak akkor volt igaz, hanem azóta is igaz, mert Jézus Krisztust az Isten az egyháznak, az Anyaszent Egyháznak a fejévé tette, és az Úr Jézus az Anyaszent Egyházat is így kormányozza. abszolút az atyától függőségben, isteni igazság szerint vezeti, tanácsolja az ő népét. És nem csak az egész népét, hanem az egyes tagjait is. Tehát, hogyha mi is az Úr Jézust elfogadjuk megváltó Urunknak, akkor minket is az Isten igazság szerint fog kormányozni, vezetni az életutunkon, vezetni a döntéseinkben. És ez az ő dicsősége egyben, de nekünk meg nagyon jó dolog, hogy valaki így vezeti az életünket, és nem magunkra, vagy emberekre, vagy én nem tudom milyen csoportokra kell hallgatnunk, hanem ő neki vethetjük alá magunkat, a legjobb, a legáldottabb vezetőnek, aki Isten szerint vezeti a rábízottakat. Egyébként az Úr Jézus egy napon vissza is fog térni, és tart egy utolsó ítéletet. Ez többször benne van ebben a Zsoltárban is, hogy ítélni fog a szegények és a gazdagok között, de ezt nem szociális értelembe kell fölfognunk itt, mert a Bibliában, különösen a Zsoltárok könyvében a szegények azok az emberek, akik az Úrba kapaszkodnak, akik bíznak az Úrban. Nem az az elsődleges tulajdonságuk, hogy nincs pénzük, vagy kevés pénzük van. A gazdagoknak meg nem az az elsődleges vonásuk, hogy sok pénzük van, azt mindent megengedhetnek maguknak, hanem az, hogy nem bíznak az Úrban. A gazdagok a hitetleneknek a jelképei az Ószövetségbe. Egyébként, ha valakinek anyagi szegénysége van, vagy anyagi gazdagsága van, az sajnos egyébként oda is szokott vezetni, hogy a szegények jobban mernek bízni az Úrban, mert tudják, hogy ő a támaszuk, a gazdagok meg elbizakodnak önmagukba. De nem itt az anyagi kérdés a fontos, hanem az, hogy valaki bízik az Úrba, vagy nem bízik az Úrba. Mindegy, hogy szegény ember, vagy gazdag ember anyagilag. Jézus vissza fog jönni, és az Isten igazság szerint fog ítélni. És aki benne bízó emberként élt, aki belé kapaszkodott, mint megváltóját, urát tisztelte, azt üdvözíteni fogja. Aki meg nem bízott benne, azt el fogja kárhoztatni. Igazságos ítélet lesz. És aztán utána, amikor Jézus új eget és új földet teremt, az új birodalomban, az új korszakban, ott is ő lesz az Úr. És ott is igazságosan fog uralkodni. Nem lesz semmi igazságtalanság. Semmi igazságtalanság az új égen és az új földön, az eszkatomban, ahogy szoktuk mondani. És nekünk ez egy óriási nagy reménységünk, testvéreim, ma is, hogy ez egyszer el fog jönni. El fog jönni a Messiás király, aki már most igazságosan uralkodik az egyház fölött, és az ő emberei fölött, az ő hívei fölött is. De egyszer az egész mindenség fölött így fog uralkodni. És az nagyon jó lesz a mindenségnek, és nagyon jó lesz neki is, mert az egész mindenség őt fogja majd magasztalni. Tehát ez egy nagy reménység, amire nekünk mindig vissza kell így gondolatba térni. Ha olvassuk az ígét, keresnünk kell ezeket az igerészeket, ha imádkozunk, föl kell idézni az emlékünkbe, hogy Jézus Krisztust várjuk mi. Az egyetlen tökéletes fejedelmet, aki abszolút az Isten igazság szellemében, annak birtokában vezérli az ő népét, és vezérli a világot majd egy napon. Ezt az eszkatológiai reménységet nem szabad soha szem elől tévesztenünk. Nem szabad leragadnunk itt, hogy most ez van, aztán ez van, azt ez is marad mindig. Nem ez lesz mindig, ami most van, hanem az lesz majd. Tehát Dávidhoz visszatérve, imádkozik azért, hogy Isten áldja meg a fiát ezzel az isteni igazsággal, bölcsességgel, hogy e szerint tudja vezetni a népét. Hogy jó legyen a népnek is, és jó legyen Istennek is. És olyan csodálatos, hogy ezt, ha Salamon nem is, vagy csak nagyon gyengécskén, de Dávid fia tökéletesen beteljesítette. Benne beteljesült ez a kérése Dávid királynak. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy ha mi is vezetők vagyunk, akár gyülekezetvezetők, családvezetők, vagy munkai vezetők, vagy akárhol vezetők, a legfontosabb dolgunk, hogy mi is Istentől kapott bölcsességgel az ő igazsága szellemébe vezessük, vagy az ő igazsága szerint irányítsuk a ránk bízottakat. Ez a legfontosabb dolog. Nem csak egy nép élén, vagy nem csak egy világ élén, vagy egy gyülekezetén, egy család élén is, aki áll. kérhetjük magunknak, kérhetjük egymásnak, hogy Istenem, add nekem, add neki a te igazságodat, hogy aszerint tudja vezetni azt a kis családot, azt a gyülekezetet, vagy a mi gyülekezetünket is, vagy a te népedet. Na de tovább lépek, zárójel bezárva. A Zsoltárnak ez a prológusa, ez a felütése, amit utána a második rész követ, melyben elég nehéz eldönteni, hogy Dávid pontosan mit is szeretne. Vajon, illetve, na, tehát el lehet azért dönteni, csak olyan nehéz a héber igéknek a lefordítása, hogy most itt Dávid a kívánságát fejezi ki, hogy a Mesiás király majd ilyen és ilyen körülmények között uralkodjon, vagy pedig profétál. És azt mondja el, hogy a Mesiás király ilyen királyságot fog létrehozni. Ilyen király, és leírja, hogy miért. Nem nehéz eldönteni, hogy kívánságokról van szó, vagy proféciáról. Végül azt mondtam magamban, hogy akkor mind a kettő. Hozzunk egy bölcs salamoni döntést. Ezek Dávid kívánságai, azt akarta, hogy egy ilyen királyság legyen már. Jöjjön már létre. De meg is profétálja egyszer, ilyen létre fog jönni. Ez a királyság létre fog jönni. És akkor nézem, mire vágyott Dávid? Milyen királyságra? Vagy milyen királyság eljövetelét profétálta meg? Az első, amit így megértettem, ez hogy a békességnek a királyságát. A békesség királyságát. Azt mondja már a harmadik versben, hogy a királyfia, amikor isteni igazság szerint uralkodik a népén, akkor mi lesz? Akkor a halmok és a hegyek békességet és igazságot teremnek. Ettől csöpögnek. Itt a békesség meg az igazság, az szinonimák, mind a két szó az isteni rendre utal, az isteni harmóniára utal. Dávid arra vágyott, hogy a fia, akár Salomon, akár a Messiás király, majd egy olyan birodalmat teremtsen, ahol békesség lesz, ahol igazság lesz, ahol harmónia lesz, ahol rend lesz, ahol az isteni békesség lesz, mint amilyen volt a bűneset előtt a földön. Az a harmónia. Amikor Isten ránézett a teremtésre, és azt mondta, hogy minden a helyén van. Azt jött a sátán, meg az ember, azt mindent összerombolt. És kialakult az, amit ma látunk. A diszharmóniának, a rendetlenségnek, a káosznak a világa. Ami még nem is fejlődött ki annyira, amennyire még majd ki fog fejlődni. Csodálatos óhaj és csodálatos profécia, mert ez a királyság, amelyben abszolút rend lesz és békesség lesz, harmónia lesz, sálom lesz, héberül sálom, az meg fog valósulni. A proféták hirdették előre, de Jézus is beszélt róla, a Jelenések könyve is beszél róla. El fog jönni ez a királyság Jézus Krisztus visszajövetele kor, vagy Jézus Krisztus visszajövetele után. Minden esetre, amikor ő lesz az ura, az egész újjáteremtett mindenségnek, ott biztos, hogy valódi békesség száll mindenre. Nem csak az emberekre, hanem még a hegyekre, meg a halmokra is, vagy ez az egész természetnek a világára. Egy abszolút rend, abszolút harmónia. Dávid vágyott már ebbe a királyságba, öreg ember volt, halál előtt áll, de nem a halálra nézett, hanem erre a királyra, meg ennek a királyságára. A neki ígért Messiás király királyságára. Ott akarna lenni, ebben a békebirodalomban. És olyan csodálatos egyébként, hogy ha mi is ott akarunk lenni, ha bennünk is ott van ez a vágy, engedjük, hogy az Isten lelke, hogy bennünk is fölkeltse ezt a vágyat. Közeledünk mind a halálhoz, nincs közöttünk nagy különbség. De halálra nézünk, a sírra nézünk, vagy nézünk a Messiásunkra, a Krisztusra, és várjuk azt a birodalmat, amit ő készített el az őt szeretőknek, amelyben a hegyek és a halmok is békességet fognak csöpögni. És az isteni rend lesz úrrá, és nem lesz semmi, ami zavarná ezt a harmóniát. Semmi nem lesz. aki felett pedig már az Úr Jézus valóban uralkodhat itt a földi életbe, az valamit ebből megtapasztal. Ha elfogadtuk Jézust megváltó Úrunknak, testvéreim, akkor már fölöttünk is így uralkodik ez a Jézus. Akkor ő az életünkben harmóniát teremt. A férfi szívben, a női szívben, a házasságban, a családban békességet nemz az ő uralma. Ha nem uralkodik, akkor én uralkodik, vagy ő uralkodik, vagy akkor viaskodunk, hogy akkor ki uralkodik, vagy a pénz uralkodik, vagy a nem tudom mi uralkodik, akkor viaskodhatunk egymással, és lesz békétlenség. Ha meg ő uralkodhat fölöttünk, akkor meg békesség lesz. És a hegyek és a halmok körülöttünk igazságtól és békességtől fognak csöpörészni. Mert túláradó lesz ez az egész az életünkben. Már most is így van. Már most is így van, hogy átélhetjük mi is Krisztus uralma alatt ezt a belső megnyugvást, ezt a belső békét, derűt, harmóniát. És a közösségeinkben is, családunkban, gyülekezetünkben, bárhol. Aztán majd ez univerzálissá válik. Mert a Mesiás egy ilyen uralkodó. Erre vágyik Dávid, ebbe az uralomba, ebbe a királyságba, ebbe a birodalomba, és erről profétál, hogy ez így is lesz, ez meg fog valósulni. Aztán a második dolog, amit mond erről a királyságról Dávid, amiben vágyik, és aminek a megvalósulását profétálja, azt mondja, hogy a Mesiás király majd úgy fog uralkodni, hogy az uralmával Isten félelmet kelt a szívekben. Így mondja itt ebben az ötödik versben, hogy féljenek téged, míg a nap áll, és ameddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre. Úgy fog a tevékenysége, azt váltja ki ennek a királynak, hogy elkezdik az emberek Istent félni. És az Isten félelem tölti el a szíveket az ő uralma alatt. Hát Salamon uralma alatt ez nem teljesen valósult meg, hogy így mondjam, és akkor finoman fejeztem ki magamat, de a Krisztus uralma alatt ez már elkezdett megvalósulni. Akik ott voltak Jézus körül, és akik látták, vagy hallották az ő szavait és tetteit, azoknak sokszor olvassuk, hogy a szívébe Isten félelem szállt, és elkezdték Isten magasztalni. És ez így van mind a mai napig, ha fölöttünk is az Úr Jézus az Úr, akkor mi féljük az Istent. Megtölti a szívünket Isten félelemmel. Az azt jelenti, hogy Istent mélyen tiszteljük. Őszintén szeretjük őt. Nem csak tiszteljük, szeretjük őt. Az ő dicsősége érdekel bennünket. Ő áll az érdeklődésünknek a homlokterében. És keressük az ő akaratát. Nem akarjuk őt megsérteni. Szeretnénk elkerülni mindazt a bűnt, amivel őt elszomorítjuk, de szeretnénk megtenni mindazt a jót, ami akarata szerint való, és amivel dicsérjük őt, és magasztaljuk őt, és örömöt okozunk neki. Féljük őt, mert ő az igazodási pontunk. Ez már most is így van az Úr Jézus uralma alatt élő emberek lelkébe, testvérek. És olyan csodálatos, ha ez nem csak az egyéni életünkben, hanem a gyülekezeti életben is így van. Itt is az a legfontosabb, hogy féljük az Urat. Szeretjük az Urat, de mélységesen tiszteljük, mint páratlant szeretjük, és mint páratlant tiszteljük őt mélységesen. Tudatában annak, hogy ő a teremtő, mi meg a teremmények, ő a gondviselő, mi a azok, akik erről gondot visel. Ő a megváltó, az üdvözítő, mi vagyunk az üdvözítettek. Óriási különbség van köztem meg köztünk, nem állunk egy szinten, de mégis szeret minket, és mi is szeretjük őt, és bízunk benne. Rábízzuk magunkat, odaadjuk neki a szívünket, lelkünket, testünket, odaszálljuk neki, féljük őt. Már most így van az egyházban, és így lesz majd az új égen és az új földön is. Ott is így lesz, testvérek. Ott is az Isten félelem uralkodik majd az emberi szíveken. Ami nem azt jelenti, hogy rettegni fognak Istentől, hanem azt, hogy mindennél fontosabb lesz a számukra. Ő lesz a főszereplő a szívünkben és az életünkben, és Dávid ebbe a királyságba vágyott, öreg emberként, ott a halál előtt, betakarva 8 takaróval, reszketve az 50 fokos melegbe is. Erre vágyott, ahol a Mesiás király uralkodik majd, és ez el fog jönni. El fog jönni ez az idő, amikor nem kell itt küszködnie neki sem, meg senkinek, az istentelen embereknek a sok gazemberségével. hanem az emberek szívét mindenhol az Isten félelem tölti be, abban a békesség birodalmában. Mit kíván még a harmadik dolog, ami úgy eszembe jutott így olvasva ezt a Zsoltárt? Mit profétál még? Azt profétálja a 6.-7. versekben, hogy amikor ez a király elkezd uralkodni, akkor mindent átjár az élet. Így fejezi ki magát Dávid, hogy szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, mely megöntözi a földet, virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége még nem lesz hold. Tehát talán így lehetne megfogalmazni ezt a költői képet, hogy a Mesiás életet ad mindennek. Az élet fog dominálni, sőt nem az élet fog dominálni, hanem az élet lesz az egyeduralkodó. Élet erőt sugárzik minden ennek a... Nem meghal, nem elpusztul, nem elenyészik az ő uralma alatt a világ, hanem megépül. Nem a halál lesz az egyeduralkodó, mint a mostani világban van, mert most a halál az egyeduralkodó, mindenkit legyőz, nem válogat semmit, nem tehetünk ellene semmit, ott meg az élet lesz az egyeduralkodó, az ő uralma alatt. Élet száll nem csak a természetre, hanem az emberekre is. Ez az élet pedig igazából az örök élet, az üdvösség. Ez, hogyha mi is itt Jézus Krisztus előtt, mint megváltó úrunk előtt meghajlunk testvéreim, akkor életet ad nekünk. Alászáll Jézus az életünkre, mint a zápor. Lehet, hogy kívül nincs zápor, de az életünkön zápor van, eső van. Jézus életet ad nekünk. Felvirágoztat bennünket. Kizöldülünk, és életerőtől duzzadóvá válunk az ő királysága alatt, mert ő ilyen. Ilyen az ő híve, az ő gyermeke, ilyen az ő egyháza is, az is életerőt sugárzik, nem tudják legyőzni. Azt mondja, a pokol kapui se vesznek rajta erőt, a halál se tudja őket elsöpörni, mert életük van, örök életük van. Isteni élet járja át őket, életerősek. Nem enerváltak, nem a halálra készülődnek, tele vannak élettel, és az örök életre készülődnek. És ez az élet lesz ott, testvérek, az új égen és az új földön is, a Mesiás birodalmában. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy a bárány trónjából, az Krisztusnak a trónjából élet folyama árad, ami minden halált, minden átkot elnyel. És újra az élet jelenik meg. Sarjadni fog mindenki. Igazi élete, áldott élete, békés élete. Olyan élete lesz, amire vágyik mindenki, mint a száraz rét, amire zápor esül, kizöldül, felpesdül. Ilyen lesz ott. Meddig? Míg hold nem lesz. Míg hold nem lesz. Vagyis, amíg hold van, az azt jelenti, hogy az első teremtés idejébe élünk. Mert Isten teremtette a földet, meg a holdat is ő teremtette. De mikor már nem lesz hold, az mikor lesz? Az akkor lesz, amikor már az új teremtés lesz. Az új teremtésben már nem lesz hold. Nem kell. De még ott is ott lesz a Messiás életadó ereje. Ott lesz csak igazán jelen. Ott fog kibontakozni, teljes erejébe feltündökölni, hogy milyen ereje van a Krisztusban, milyen életadó ereje van annak, aki ott járt, és a naini ifjúnak a naini ifjút föltámasztotta a halálból, mert életet ad. Vagy amikor oda ment Lázár sírjához, és kiszólította a sírjából a holtat, mert ő az élet forrása. Vagy amikor emberek a lelki halálból hitre jutottak, mint Zákeus, vagy sok más, életet adott, mindig életet ad Krisztus. És ez az élet, az örök élet, az üdvösség. Ó, bár csak ott lennék abban a birodalomban, mondja a haldokló Dávid, ahol az élet az Úr, az üdvösség, az isteni élet tölt el mindent, és virágzik, engem is azt tölt majd el. És ez el fog jönni. Itt a profécia. El fog jönni, meg fog valósulni. Ez az élettel teli birodalom. Mit kíván még? Mit profétál a Messiás királyságáról, aki igazság szerint, isteni igazság szerint kormányozza a földet? azt mondja, hogy ez a birodalom, ami létre fog jönni, ez kiterjed az egész földre. Ezt mondja, ez egy univerzális birodalom lesz, egy kozmikus birodalom lesz. Ugye Salamon, hát jó nagy birodalom, Dávid is nagy birodalmat hozott létre, Salamon azt már nem nagyon növelte, inkább belülről megerősítette, de mondjuk a Vörös-tengertől a Földközi-tengerig tartott, tengertől tengerig, vagy a nagy folyamtól, nem tudom, az melyik, valamelyikre utal, a tenger széléig. De itt nem egy ilyen kis lokális birodalomról van szó, hanem egy univerzális birodalomról, ami kiterjed a legeldugottabb, legtávolabb élő népekre. Kiterjed Tarzisra, Spanyolországba van az akkori világban, az hol volt, a világ vége volt Tarzis, Izrael földjétől. Saba, Sebat, Arábia, Etiópia, ezekre utal, de kiterjeszti minden nép, összes királya. Mindenki ez alatt a király alatt, a Mesiás király alatt fog egyesülni. A szigetek világa is, a legtávolabbi pusztai népek is, mindenki. És a bizonyos értelemben, testvérek, ez az egyházba beteljesedett. Krisztus uralma, a Mesiás uralma az ma igazából minden nép között ott van. Minden nép között van egyház. Nem, mehetünk akárhova a földkereksége, mindenütt találunk hívő testvéreket. De egy napon nem így lesz, hogy itt-ott találunk hívőket a világban, hanem az, hogy az egész világ hívő emberekből fog állni. Olyan emberekből, olyan népekből, akik egy királyt ismernek el maguk fölött. Dávid azt mondja, ez egy határtalan birodalom lesz. Nem lesznek külső határai. Hogy nem lesz? Hát úgy, hogy nem lesznek, mert mindenhol ez a birodalom lesz. Nem kell határőrizet, kerítés, vám, egyéb dolgok. Nem. Határtalan birodalom lesz a Mesiás birodalma, azt mondja. Hát jól mondta Jézus, hogy több van itt Salamonnál. Mert Salamonnak voltak határai, kellett is. Ma is kellenek még, de majd egyszer eljön az a birodalom, ahol nem kell többé, semmiféle határ. Ahol minden az Úr királyának a hatalma alatt áll. Látjátok, Dávid ide vágyott ebbe a határtalan birodalomba, aminek nem ő lesz a királya, még csak nem is Salamon, hanem tudja, hogy a Messiás király. Ő oda vágyik, és ennek a birodalomnak a létrejöttét profétálja meg. Itt van egy király, egy hatalmas király, aki az Isten szerint uralkodik, és igazságot teremt a népbe, békességet hoz létre, Isten félelmet gerjeszt a lelkekbe, életet ad mindenkinek, az isteni élettel áraszt el mindent, és ez a birodalom kiterjed az egész világra. És mi jellemzi még ezt a királyt? Azt mondja róla a Messiásról Dávid, hogy magasztalni fogják őt a könyörületéért. Könyörületes lesz, irgalmas lesz, szeretetteljes lesz. Az elesettekhez, a szegényekhez, a gazdagokhoz kemény lesz. De magasztalni fogják őt az ő kegyelmességét, az ő irgalmasságáért, és ezért fognak neki szolgálni az emberek, mert irgalmas, mert úgy érzik az emberek, hogy az irgalmával, a szeretetével lenyűgözte őket, meghódította a szívüket. Egyszerűen nem tudják, mivel meghálálni. Mindenki neki szolgál, majd mondja Dávid, mert könyörülő. És amikor segítségül hívják őt, akkor odahajol a szegényekhez, és igazságot ad nekik. És azt mondja, hogy tele van szánalommal, és a szegények, a benne hívő embereknek a vére drága a szemeibe, a vértanúinak, különösképpen is odafigyel. Tehát ez a király a könyörülő lesz, és a királyságában a könyörület lesz az Úr. A szeretet lesz az Úr. Az irgalom uralkodik. És akkor úgy zárójelben nézzünk körül a mai világba. Itt mi uralkodik? Na mi uralkodik? Fogga a körömmel, nem? A halálon túl. Fogga a körömmel, mindenki tapossa le a másikat. Basáskodunk, meg szörnyű. könyörületnek a legritkább esete ilyen nyomelemekbe fordul elő. Irgalom, könyörület, lehajlás, megértés, semmi. Majd mi? Én? Odavágok egy nagyot. Ez a király nem ilyen lesz. És ahogy az Úr Jézus, hát Salamonban ott volt a könyörület, de nem úgy, mint Jézusban, a Messiás királyban. Benne ott ragyogott a könyörület. Amit itt mond Dávid, az mind meghallja a szegénynek kiáltását. Ott ment a Jerikói úton, azt ott kiabál egy vakember az út szélén. Jézus körül egy nagy sokaság, előtte, hát a mindenhol zajonganak körülötte. Ő meghallja Bartimeusnak a kiáltását. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Ő is Dávid fiát emlegette, mert tudta az a szerencsétlen Bartimeus is, aki koldulással töltötte az életét, hogy a Dávid fia könyörülő lesz, és a szegények kiáltására odafigyel. És hát akkor kiáltott. És Jézus meghallotta, mint ahogy sok más embernek is, a ki nem mondott sóhaját is meghallotta. Mert sokszor nem kiáltottak hozzá segítségét, de mégis segített rajtuk. Mert a szívükben tudta, hogy vágynak a könyörületre, az irgalomra, a gyógyulásra, és odahajolt hozzájuk. Ahogy ott volt Jézus lába előtt az asszony, akit odalöktek házasságtörés miatt, hogy meg kell kövezni, nem mondott az semmit. Nem kért könyörületet, de Jézus mit mondott neki? Megbocsáttattak a te bűneid, eredj el és többet ne vétkezz. És annak az asszonynak biztos, hogy a szíve erre vágyott a legjobban, hogy valaki ezt a könyörületet tanúsítsa vele szembe. És igazából, testvérek, mi is így vagyunk. Mire szorulunk rá mi is a legjobban? Hát persze Jézusra, meg az igazságára, de mire? A megváltására, a könyörületére, az irgalmára, testvérek. A Messiás királyhoz kell jönnünk és mondani, hogy én egy szegény és nyomorult vagyok, szabadíts meg engem a bűneimtől, szabadíts meg a pokoltól, szabadíts meg ettől, szabadíts meg attól a félelmemtől. És mi számíthatunk az ő együttérzésére, szánalomra, mondja, de ez nem egy rossz szó a héberben, együttérzést fejezi ki. Mi számíthatunk rá. Milyen lesz, amikor majd az egész világot uralja? Ott nem a vér fog folyni patakokba, a hatalomért, meg a pénzért, hanem a könyörület lesz az Úr. Itt az irgalmatlanság az Úr. Senki nem ismer se Istent, se embert, se hazát, se semmit. Nincs könyörület. Lőjük egymást halomra. Nincs irgalom. Tönkreteszi egyik ország a másik országot. Gazdaságilag, ha kell. Ember tönkreteszi a népét, ha kell. Kormány tönkreteszi a népét. Nép tönkreteszi a kormány. Mindegy. Nincs irgalom. Nincs kegyelem. A Messiás nem így uralkodik. Fölöttem se, fölöttetek se, a népe fölött se. Nekünk egy kegyelmes, irgalmas királyunk van. És ennek a királysága ki fog bontakozni, és egy napon megjelenik, ahogy a profécia mondja Dávid szájából. És mit kíván még? Hogy olvassuk a Zsoltár testvérek, szinte egymás után így tolulnak elő ezek a dolgok Dávidból. Azt kívánja, és azt profétálja, hogy neki fognak hódolni mindenek a 15. versbe. Minden neki fog hódolni. Azt ő rá fókuszál mindenki abba a birodalomba. És előtte hódol meg. Azt a birodalmat kitölti nem csak az istenfélelem, hanem a hódolat atmoszférája. A hódolat atmoszférája. Ő áll a fókuszban. Ő áll az ő hatalmával, az ő könyörületével, az ő igazságával, és mindenki ráfigyel, és vivát, azt mondja, hogy Dávid, éljen örökké. Olvastam valahol, hogy egy ilyen angol kollégiumban járt valaki, és ott szokás volt, hogy régi énekeket énekeltek az évzárókon, és az egyik énekben volt ez, hogy Vivat Rex Eduardus Sextus. Vivat. Régi diákének volt Angliában, és akkor ott ezt úgy mindig elénekelték, ezt az éneket. Éljen hatodik Edward király. Hát nagyszerű, 1553-ban halt meg, hát most már, ha él is, akkor is a mennybe él, vagy a pokolba, nem tudjuk. De hát Mi meg mit kiáltunk? Hogy vivát, vivát, Jézus király, nem? A messiás király. Ez a mi énekünk. Zeng Jézus nevét, zeng világ, őt angyalok áldjátok. És már most is, akinek a szívét meghódította ez a király testvérek, a messiás király, az Jézust fogja áldani. Ő rá fókuszál, nem magára, nem a pénzre, nem a hatalomra, nem a nem tudom, anyagiakra. Ő rá fókuszál. És vivát, vivát, állandóan ezt énekeljük. Éljen Jézus. Az egyház ettől kellene, hogy hangos legyen, nem? Egy gyülekezet, az egész egyházunk ettől kellene, hogy hangos legyen, hogy éljen Krisztus. Ő rá figyelünk, ő a vezérünk, ő a királyunk. Ahol igaz egyház van, ott ez így is van. És ahol majd mindez végső kibontakozásba talál, az az új ég és az új föld. Ott más se fogunk énekelni, testvéreim, tetszik, nem tetszik. A megváltónkat fogjuk magasztalni, aki a halálból, a sátántól megmentett, a pokolból kihúzott bennünket, és biztosította nekünk a mennyet, és hogy ott legyünk az üdvösségben, őt fogjuk magasztalni. És szűnni nem akaró módon. Csodálatos dolog lesz ez, testvérek, amikor azt az új világot, azt az új birodalmat, aminek nem lesz határa, átjárja ez a légkör, ez a hódolatnak a légköre, és az imádatnak a légköre, amivel odafordulunk a mi üdvözítőnkhöz. De még tovább folytathatom. Miről beszél még Dávid? Hogy mi lesz ott? Miről profétál? Mit kíván? Azt mondja, hogy ennek a királynak, akit Isten küld, és aki igazsága szerint fog kormányozni, a birodalmában bőség lesz. Bőség lesz. A 16. vers ilyeneket mond, hogy bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libanon, viruljon a városok népe, mint a földnek füve. Úgy mindenhol a bőség lesz, nem a szűkölködés, mondja Dávid. Hát részben ez igaz volt Salamon idejében is, mert ő gazdaságilag föllendítette Izrael országát, de azért nem úgy, mint Jézus idejében. Az Úr Jézus körül, testvérek, aki meghajolt előtt, aki elfogadta őt, az megtapasztalt valamit ebből a bővelkedésből. Bővelkedtek az emberek. Elsősorban nem pénzbe, hanem annál sokkal fontosabb dologba, lelki kincsekbe. Elkezdtek bővelkedni. Vagy az életükre áldás szállt. Áldásokban kezdtek bővölködni. Csodálatos ez, testvérek, hogy ezekkel a képekkel leírja Dávid, hogy egyszerűen minden, még a hegyek csúcsai is, ahol egyébként ugye nem terem semmi, mert azok a hegyek, amikre utal, ezek ilyen sziklás vidékek, ott nincs semmi. Olyan, mint a Triglavnak a teteje, hogy csak az kövek vannak mindenhol. Holdbéli táj. De azt mondja Dávid, a messiás uralma alatt még a hegyek tetején is gabona fog ringani. És lesz minden, ami kell ott. És ez így van, testvérek, hogy Jézus körül az emberek ezt megtapasztalták, hogy ott bővelke, nem volt közöttük szűkölködő. Ha éppen éheztek, Jézus adott nekik kenyeret, meg halat. Még sok is lett. Bővelkedtek, maradt még 12 tele kosár, nem? És ma az egyházban hívő emberek, akkor úgy megkérdeznélek titeket, hogy ti bővölködő emberek vagytok, vagy szűkölködő emberek, aki Jézusban hisz, úgy őszintén. Szűkölködő emberek vagytok? Hát nincs egy Porsém, meg Majorkám egy nyaralóm, de mindenem megvan. Nekem bőségesen megvan minden, ami kell. Bőségesen, még másoknak is juthat belőle, nem? Nem ezt mondjuk? Én nem szűkölködő ember vagyok. Nem szűkölködő, bőven van minden. Anyagi javak, lelki javak, áldások, bőven. És milyen lesz az, testvérek, hogy amikor már ott leszünk mind a mennyben, az Isten országában, és ott tapasztaljuk meg ezt, hogy szűkölködő egy se volt közöttük, vagy amit Pál ír, hogy minden a tiétek, a minden, ki gazdagabb nálatok. Bővölködő életet biztosít a messiás király, és én ott akarok lenni ebben a bővölködő birodalomban, mondja az öreg Dávid. Ott akarok lenni, és ez el is fog jönni. El fog jönni. Amíg csak nap lesz, addig is így lesz, de amikor már nem lesz nap, akkor is így lesz. Hát, ha nagyon szedegetnénk még, akkor találnánk még egy-két dolgot itt. Ebbe a Zsoltárban nem akarok tovább szedegetni, csak mutatom nektek, hogy látjátok, hogy Dávid kér valamit, hogy én most el fogok menni, de jöjjön már az az új király, Salamon, nem is annyira Salamon, nem az, aki mögött áll, aki tudod, nekem ígértél, a messiás. Jöjjön már, és valósítsa már meg ezt a királyságot, amiben ez és ez és ez és ez is sorolja egymás után lett. Ott akarok lenni, ott akarok lenni, de biztos, hogy el fog jönni, biztos, hogy el fog jönni, és akkor megérkezik egy ilyen hatalmas doxológiához ez a Zsoltárnak a záró része, a 18-19. Vers. Ezzel zárja Dávid testvérek ezt a Zsoltárát, ami az utolsó Zsoltára, mondjuk így, hogy ezzel zárja az életét, a szolgálatát. Az utolsó, amit mond, áldott az Úr, Izrael Istene, aki csodadolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve örökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Na, így szeretnék meghalni. De talán ti is. Ezzel a szívünkbe és ezzel a vágyal a szánkba. Áldott az Isten, aki mindezt véghez fogja vinni. Egyedül. Nem kell neki segítség. Ő adja majd a királyt. A királyok királyt, az urak urát, és megadja neki az ő igazságát. És megadja, hogy ez a birodalom létrejön az ő kormányzása alatt. Létre fog jönni minden áldásával, minden csodájával, mert ez egy csoda dolog lesz. Áldott az Úr Izrael Isten, aki csoda dolgokat cselekszik, csodákat visz végbe egyedül. Ahogy Jézus egyedül vitte végbe az összes csodáit, és nem volt szüksége semmi hókusz-pókuszra, meg sátáni, meg démoni, meg angyali, meg nem tudom milyen segítségre se. Csoda dolgokat cselekedett akkor is egyedül, és azóta is az életembe, az életetekbe, az egyház életébe, az övé életébe, és majd az új égen és az új földön is ott lesz. Csoda dolgokat cselekszik egyedül, áldott legyen az ő neve örökkön örökké. És a nagy záró akkord, nem is tudom ez a, amikor úgy kirobban minden, talán, ha jól emlékszem, Saint-Saëns-nak van egy ilyen zeneműve, meg nem mondom most a címét így hirtelen, mert csak most jutott eszembe, ami úgy kavarog, és akkor egyszer csak így szétrobban, Orgona szimfónia, talán ez a neve, vagy a címe a darabnak. És egy ilyen hatalmas akkordba végződik a vevelőtrázó, vagy nem is tudom, a hideg futkározik az ember a hátán, amikor meghallja, és oda kibontakozik ez a zene. Lehet, hogy rosszat mondok, majd meglátjuk, még utána nézek. De csodálatos dolog, hogy itt is Dávidnak az imádsága végül ebbe a hatalmas dur akkordba fejeződik be, hogy teljék be dicsőségével az egész föld. Itt az előző Zsoltárban azt mondja, a szám megtelt az ő dicsőségével, vagyis csak róla beszélek, de mondja, nem csak a szám kell megteljen az ő dicsőségével, az egész föld meg kell, hogy telj, ugyanazt a szót használja héberül. Meg kell, hogy teljen az ő dicsőségével. Az ő dicsősége tűnjön át mindenen, ahogy egy színes ablakon a nap fénye. A világ végén ennek a messiásnak a birodalma olyan lesz, testvérek, ahogy Pál apostol mondta, hogy Isten lesz minden mindenekben. Isten lesz minden mindenekben. Lenyűgöző kép. Nem lehet már máshogy kifejezni. Ezt a harmóniát vágyja Dávid. Ott akar lenni. És azt mondja, hogy ez végre is fog jönni, létre is fog jönni, mert Isten megvalósítja ezt. Nos, boldog az az ember, akinek már most itt a földi életébe királya, megváltója és királya ez a Jézus. Boldog az, aki ilyen gyülekezetbe járhat, vagy ilyen egyháznak a tagja lehet, amelynek királya Jézus Krisztus, és boldog, akinek ez a reménysége lehet, hogy ez a királyság el fog jönni, és ez a király megvalósítja azt, amit megígért, mert csoda dolgokat cselekszik egyedül. És boldog az az ember közülünk is, akinek talán ez az utolsó szava lesz az életbe. Áldott az Úr, Izrael Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül, és áldott legyen az ő örökkévaló neve teljesedjék be dicsőségével az egész föld, és ámen, nem csak egyszer, kétszer. Ámen, ámen. Az azt jelenti, úgy van, így lesz, igaz, hűséges, mindez megáll. Ámen, ámen. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, köszönjük, hogy a Te áldott személyedben mindez teljesült. Mi már Dávid után élő emberek vagyunk, akik ismerhetünk Téged, Dávid fiát, és láthattuk földi életed során mindezeket a dolgokat teljesülni. Hiszen Te az isteni igazság szerint vezetted, irányítottad a Te népedet, már amikor itt jártál. Békességet adtál nekik, istenfélelmet nemzettél a szívükbe, bőséget biztosítottál a számukra, testi, lelki javakban is. Elérted, hogy téged magasztaltak és téged dicsőítettek már ott és akkor. Elérted azt, hogy kiterjedt azóta a te országod, és az Isten országa már minden nép tagjai között ott van. Mi is polgárai lehetünk ennek az országnak, mint benned hívő emberek. Köszönjük te néked, hogy ez az ország, ez egy örökkévaló ország, ami akkor is lesz, amikor már nem lesz semmi, amit most látunk és tapasztalunk, hanem egy új világ lesz, egy új korszak. Köszönjük te néked, hogy ebbe az országba ma is hívsz minket. Úr Jézusunk, fel sem tudjuk fogni, hogy lehajolsz hozzánk, személyesen hozzánk, és arra hívsz minket, hogy higgyünk te benned, mint Dávid is hitt. Ő előre nézve, mi visszanézve, bízzuk rád magunkat. Te vagy a megváltónk, te vagy az üdvözítőnk, aki a szegények kiáltására odafigyelsz, és mi szegény emberek vagyunk, nincs semmink, csak a bűneink, csak a halál, csak a kárhozatunk, nincsenek érdemeink, nincsenek jó tetteink, semmink nincs. Koldus szegények vagyunk, és így kiáltunk hozzád könyörületért és irgalomért, és áldunk azért, hogy hozzánk is lehajolsz, és magadhoz ölelsz minket. Befogadsz a te népedbe, befogadsz a te országodba, életet adsz nekünk, a halálból élet származik. Köszönjük néked, hogy a te halálodból a mi életünk sarjad. Segíts, Urunk, hogy hódoljunk neked, és elkezdjünk már most is így dicsőíteni, és ugyanakkor előre tekinteni, és látni annak az örökkévaló birodalomnak a fényét és ragyogását, amely meg fog valósulni, mert te csoda dolgokat cselekszel egyedül. Segíts, hogy lássuk azt, és ne a halál árnyékai ijesszenek bennünket, ne a betegség, ne a szenvedés árnyai, hanem az ragyogja túl mindezt, és üzzel a szívünkből a félelmet és a csüggedést. Köszönjük néked csodálatos élő reménységünket, hogy egyszer jössz, és megmutatod magad népednek, megmutatod dicsőségedet, sőt, átjár a te dicsőséged mindent, és az egész teremtettség, az egész kozmosz előtted fog hódolni, és téged fog magasztalni veled tökéletes összhangban. Köszönjük néked ezt a reménységet. Segíts bennünket hinni benned, és hinni mindebben. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket a mai napon is, ez régi Zsoltár által. Vésd a szívünkbe ezeket az igazságokat, és segíts, hogy megtartsuk őket, hogy megtartsanak bennünket. Imádkozunk, hogy áld meg gyülekezetünket a továbbiakban is, áld meg a kicsiket, a nagyokat, légy a betegekkel, légy a szomorkodókkal, a gyászolókkal, hajolj le mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Kérünk téged most, hogy légy velünk majd a jövő héten a gyülekezeti hetünkön, és azt is te áld meg, élő igével is, jelenléteddel, pihenéssel, jókedvel, derűvel, békességgel. Kérünk, légy jelen ott is, és akik nem tudnak jönni, azokat is áld meg itthon. Köszönjük, hogy imádkozhatunk népünkért, hogy fordítsd magadhoz a mi népünknek a szívét, mert neked semmi nem lehetetlen. Könyörülj meg vezetőinken, hogy rád figyelő emberek lehessenek, és a te igazságod szerint kormányozzanak, ne a Facebook szerint, ne a saját indulataik szerint, ne emberi bölcsesség szerint, hanem szerinted. Könyörülj meg, és vonn magadhoz a szíveinket, add, hogy belé tudjunk kapaszkodni, hatalmas királyunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.